Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól Szkercó az FM 98-on.
Karsovics Péterrel beszélgetek, Franciaországban élő magyar filmrendezővel, vagy francia filmrendezővel?
Jó kérdés, francia filmrendezővel, persze egész karrierjemet, hogyha karrierről lehet beszélni, akkor azt Párizsban történt.
56-ban mentél ki.
56-ban mentem ki.
Az ELTÉ-ről?
Igen, újságíró szakra jártam, mert nem vettek föl a Színház és Művészeti Iskolába. Szóval felvételiztem, és nem vettek föl, és akkor jártam az egyetemre, és mivel megsértődtem, elmentem.
A II. Világháborúban te Sztélo Gábor evangélikus lelkészhez kerültél, aki 44-től kezdve háború részében a zsidó gyermekek egy részét befogadta. Erről tudnál beszélni?
Engem a mamám, amikor tudta, hogy deportálni fogják, a papámat már deportálták, a mamám elvitt egy családhoz, Prejzics nevű úriemberhez, aki bújtatott zsidó gyerekeket. Egy építész volt, és miután bejöttek az oroszok, szóval megszűnt a háború, bár még gondolom, akkor még nem volt, szóval minden még ment a háború azért a környéken, akkor nem tudom, hogy miért, nem tudott tovább megtartani engem ott, gondolom, hogy nem volt mit enni, vagy nem tudtak fenntartani, úgyhogy bekerültem a Sztélo nevű papbácsihoz, ez egy evangélikus pap volt, akinek volt egy kastélyszerű hely, úgy emlékszem rá, valahol Budán, nem tudom pontosan hol, ahol volt egy csomó, elveszett gyerekeknek nem volt meg a papája, mamája, mert hát a szüleim nem voltak itt. Ez közvetlenül az ostrom után.
Az édesapádot elvitték munkatáborba?
Az édesapám volt munkatáborba Ukrajnába 1943-tól, vagy 2-től, nem is tudom, 2 évig ott volt.
Ő egy jeles grafikus. A Kossuth Félix, igen. Édesanyád is volt valamilyen németországi gyárba talán?
Két különböző sztori. Volt a munkaszolgálat, abból hazajött 44-be az édesapám, és rögtön utána elkapták és elvitték deportálásra. És aztán a mamámat is. Úgyhogy mind a ketten voltak koncentrációs táborba, a papám Mauthausenbe és a mamám Bergen-Belsenbe. Volt egy különbség azok között, a helyek között, ahol ölték az embereket rögtön, és voltak ezek a helyek, ahol először dolgoztatták őket, és csak aztán ölték meg. Aztán sikerült nekik, mind a kettejüknek visszajönni szerencsésen. Az ostrom után a Sztélóhoz kerültem, nem tudom, hogy mennyi ideig, hát ezeken homályos emlékeim, hát 7 éves voltam, hát nem emlékszem. Azt tudom, hogy egy nagybátyám fedezett fel ott engem, és jött értem. És aztán hazahozott, és akkor a nagyszüleimhez kerültem, és aztán lassan a szüleim is megjelentek, szóval előbb a mamám visszajött, és aztán a papám, úgyhogy a család megtalálta egymást.
Édesapád grafikus művész, a mamát pedig szintén művészi vénával rendelkezik, én szép festményeket láttam, ő aztán az antropozófia vonalán indult el, úgyhogy ilyen környezetből indultál.
Zsidó, kozmopolita, intellektuál
volt a család.
Művész.
Igen. És akkor így kerülhettél volna a Színház és Filmművészetén, de helyette elmentél az ELTÉ-re, újságíró, hát, mert hogy nem vettek föl.
Volt, igen. És aztán kitört a forradalom 56-ban, és aztán továbbiakat ismerjük.
Téged az antropozófia, mint az édesanyját megérintett?
Nem. A mamám beszélt róla, nem volt egyáltalán prozelit, szóval, hogy nem próbált propagandát csinálni. Ő csak nagyon bele volt merülve, és néha beszéltünk róla. Elkísértem egyszer, kétszer a svájci főhelyre, a Goetheanumba. Úgyhogy beszéltünk róla, de én nekem nincsen egyáltalán ilyen spirituális, vallásos.
A Holosz Máté is ezt mondta, hogy az édesanyja és a Török Sándor sem próbálta őt bevonni.
Igen. Hát a mamám nagyon jó barátja volt a Tóth Eszternek. Együtt csinálták ezt.
Költő,
igen, hát a Tóth Árpád lánya. És együtt csinálták, szóval ismertek a baráti körét. Amiről azt kell tudni azért, hogy ezek teljesen ilyen föld alatti, ókeresztény-szerű társaság volt. voltak.
Tehát az 50-es évek.
50-es években, hát egészen, nem tudom mikor kezdhettek működni, mint olyan, a 80-as években.
Addig inkább föld alatt.
Addig, hát teljesen olyan dolog volt, eladták volna a lelküket a kapitalistáknak, vagy a klerikális világnak. Hát szóval igen, nagyon ilyen titkos szervezet volt annak idején, és aztán hát lett az antroposzófiai társaság, akiket hát úgy ismertem, aztán amikor a mamám meghalt, akkor adományoztam nekik az összes könyveit, nagy könyvtára volt a mamámnak, meg hát bizonyos művészi dolgok vannak, rajzai, meg festmények.
Az egyetemen 56 októberében mi volt a feladatod? Miért láttad jobbnak elmenni?
Nem voltam sokáig ott. Elkezdett szeptemberben, október volt a forradalom. Újságíró szakon voltam ottan, nagyon nyüzsögtünk, szóval csináltunk egy újságot, és hát jártunk, csináltam interjúkat, beszéltünk. Benne voltunk a forradalmi mozgalomba, bár hát mondjuk fegyverrel nem működtem, de nagyon működtem, mint lelkes fiatalember.
Végig?
Hát a
szovjet hadsereg.
Persze. És aztán november végén én meg kivonultam. És hogy miért mentem Franciaországba? Miért? Mert hát nem voltam egyenem, volt 200 ezer ember, vagy nem tudom hány százezer ember, aki profitált abból, hogy hirtelen a határ megnyílt. Be voltunk zárva, ez olyan, mint egy ilyen fazék, ami kijön a gőz. Ugye hát mentünk ki, és hát nekem volt egy ilyen családi mitológia Franciaországról. Szüleim ott találkoztak. 30-as években ottan, igen, ott kint volt, és a mamám is, úgyhogy ott találkoztak.
A Père Lachaise-ben volt aztán 56-os emlékmű, talán most is van. Ezeken a megemlékezéseken te részt vettél?
Ezeken nem, de tudtam róla, tudok róla, igen.
És a fejtővel kapcsolatban voltam?
Fejtővel kapcsolatban egy másik dokumentumfilm miatt, azt hiszem, amit már ezelőtt csináltam egy dokumentumfilmet Pestről, azt hiszem 89-ben. A saját emlékeimet idéztem föl. Egy film Pestről, de az én szememen keresztül. Ez is a francia televíziónak ment, igen.
És az ottani 56-osokkal te tartottad a kapcsolatot, akik veled együtt mentek ki, talán pont 56-osokban?
Igen, persze, hát nagyon közeli barátaim, mind ugyanez a gárda, persze.
És ők tartották az 56 emlékét?
Az első években igen, ott volt sok intellektuál, volt egy újság, egy nagyon jó kiadvány, ahol rengeteg tanulmány jelennek, és akik aztán összekötetésben voltak az itteni intellektüelekkel, hát akkor itten még nem volt nagy szószabadság, sőt, hát egyáltalán nem volt. Ezek ottan nagyon aktívak voltak, én nem voltam ebbe a mozgalomba benne, csak hát mint olvasó. Ezek történészek, kutatók, stb. Aztán maga a forradalom kiment az érdeklődési körből, gondolom, de hát aztán csináltam Nagy Imréről, akit nagyon tisztelek továbbra is, de hát én nem voltam sosem egy kutató, sem egy történész, sem egy aktivista, sem egy politikus, raffinált művész lélek vagyok.
Láttam egy 56-os filmet, amit Rainer M. Jánossal készített, egy dokumentumfilm.
A Rainer az egy specialistája a forradalomnak és a Nagy Imrének. Az Arte nevű televíziónak eladtam ezt az ötletet, hogy kell csinálni egy dokumentumfilmet arról, hogy hogy rabolták el a hivatalos magyar kormányt, akik menekültek, maga az orosz tankok visszajöttek, akkor menekültek a jugoszláv követségre, és aztán garantálták nekik, hogy normálisan hazamehetnek, de hát ezt egy hazugságot és az egész társaságot elrabolták, és elvitték őket Romániába. Hát hiszem, gondolom, hogy ezt itt mindenki ezt tudja, vagy legalábbis szerintem az új generáció erről semmit nem tud, hát, nem is érdeklődik ez iránt, de ez egy fantasztikus sztori. Ezt elbeséltük percről percre, vagy óráról órára, hogy hogy tértek a dolgok.
És ez ma is megvan.
Szerintem a Duna televízióban. Ők koprodukálták, igen, ez létezik. Ez ezt elmeséli, hogy hogy lettek elrabolva, és aztán a pert, a Nagy Imre pert, ami itt történt, aztán két évvel később, miután ennek a végén ugye aztán kivégezték.
Amikor 56-ban kimentél, akkor először Ausztriában voltál, ugye?
Igen.
És aztán Párizsban, mert igen, ott lakott a dédesanyádnak a testvére.
Pontosan.
Hogy kezdődött Franciaországban aztán a filmes karriered?
Akkor egy egészen más szituáció volt, mint a mai Franciaországban. Olyan szempontból, hogy nem volt munkanélküliség, nagyon a hangulat, a magyar forradalom az egy nagyon nagy zajt vert ott, úgyhogy nagyon tárt kézzel fogadtak minket, a már a menekülteket Párizsba, úgyhogy kaptam rögtön egy ösztöndíjat.
Szállamtól?
Államtól, igen, rögtön. Na, most ilyenkor ez nem létezik már, az megszűnt, ilyen humanitárius dolg. De szóval kaptam ösztöndíjat, és akkor beiratkoztam egy iskolába, akkor megint nem vettek fel az ottani főiskolára, és akkor elkezdtem dolgozni.
Filmrendezőnek felvételiztem?
Filmrendezőnek felvételiztem, de hát nagyon nehéz volt bejutni. És hát az nem baj, kezdtem rögtön dolgozni, mint asszisztens. Egyébként a Badal János nevű híres operatőr, aki szintén kint volt Párizsban, mivel már volt egy jó hírneve, dolgozott, úgyhogy tudtam vele dolgozni, mint asszisztens, és ugyanakkor kezdtem csinálni kis experimentális filmecskéket a televíziónak. Úgyhogy ez jött lassan, így jött.
Amire én emlékszem, az az Obudő Budőban.
Hát az sokkal később, az 75-80-ban. Azzal elkezdtem, főleg a televíziónak, elkezdtem kis experimentális filmeket, aztán kurmetás, rövidfilmet, művészi tárgyakról dokumentumfilmeket, kis fikciós filmeket, kis rajzfilmeket.
És ki rajzolt?
A Hollán nevű híres festővel egyszer csináltam együtt egy kis rajzfilmecskét. Most volt kiállítása itt a Nemzeti Múzeumban. És aztán csináltam sok dokumentumfilmet, sok reportást, utazási filmeket. Aztán elkezdtem a fikció filmeket, előbb kis filmeket. És aztán a televíziónak csináltam sok szabályos fikciófilm,
játékfilmeket,
másfél órás, két órás, szabályos.
Igen.
Egy film, csináltam egy pár miniszérit, 4-5 órás szériák, vagy folytatásos
sorozatok.
Nagyon sokat dolgoztam a televíziónak, és akkor egy idő után megcsináltam ezt az első mozifilmet, a Budi Budiban, és aztán főleg a televíziónak dolgoztam továbbra is, de paralel csináltam két másik filmet a moziba, és hát ez.
'68 nagyon jelentős volt Magyarországon, akkor volt a Ki mit tud, volt kamarazenekarom, nyert meg annó a kamarazenekar kategóriában. Jelentős év. Franciaországban is az, amiről megkérdezlek, a 68-as diáklázadások, ami Párizsból indult, tudtam már. Hogy élted meg?
Nagyon lelkesen benne voltam.
Nálunk nem szeretik hivatalosan most a 68-asokat.
Franciaországban is van egy ilyen ellenhullám, a jobboldali emberek nem szimpatizálnak ezzel a 68-as szellemmel. A cél az volt, hogy a De Gaulle-t kitenni. A De Gaulle-ra haragudtak a diákok, és haragudtak a munkások. Úgy érezték, hogy nincsen elég szabadság. De Gaulle volt a francia ellenállásnak a feje, ő megszervezte a francia kormányt Londonba. Sikerült a franciákat becsempészni a nyertesek közé a világháborúban, mert a francia kormány az gazsulálta a németeknek. De ő viszont elment Londonba, és ottan szervezte az ellenállást. Akkor aztán ő bevonult Párizsba 44-be. Volt egy-két év, akkor szépen mentek a dolgok, volt egy koalíció a kommunistákkal egyébként, akik nagyon erősek voltak annak közén, és aztán bejött az úgynevezett negyedik republika, negyedik köztársaság. Akkor leváltották a De Gaulle-t, és akkor volt pártharc, és az tartott körülbelül az algériai háborúig. Algériai háború az 66-67, az már régen ment, az algériak függetleneket akarták, a franciák, akik ott éltek, azok nem akarták, meg a francia hadsereg sem akarta, és ez volt egy hatalmas nagy válság, és volt egy komoly gyarmati birodalom ellen. Akkor már megszűnt a francia világbirodalom, már megszűnt Vietnámba például, ez mindenütt lassan megszűnt, ugye? És akkor a De Gaulle-t vissza kellett hívni, egy olyan nagy válság volt, hogy csak ő volt a megmenteni a hazát, és akkor őt visszahívták. Ő lebonyolította, azt mondta a jobboldali embereknek, hogy majd ő elintézi, és aztán megcsinálta jól, hogy a függetlenségét megkapták az algériák. Ment a buli 60-as években, aztán volt egy nagy érzése, főleg a diákoknak, hogy nagy a nyomás, nincs elég szabadság az egyetemen, a szellemileg, az intellektuálisoknak, mint hogyha lett volna ilyen tendencia, valamilyen diktatúra. Persze a De Gaulle-nak semmi kedve nem volt diktatőrnek lenni, de volt egy ilyen érzés, hogy nincs elég szabadság, és kell protestálni emiatt. És hát akkor így beindult ez, hogy mikortól lehet dátumozni, az nem tudom, de gondolom, hogy ez Cohn-Benditnek az akcióját március 22-én volt az egyetemen. Párizsban. Ő ott volt Párizsban, francia egyetemre járt, a Nanterre egyetemre, és volt egy mozgalom, tudjuk, hogy a március 22-es mozgalom, ahol ők a Nanterre egyetemen kijelentették, hogy függetlenséggel, hogy elegük van ebből az egész szisztémával, hogy a minisztérium, ahogy az egész egyetemi szisztéma elnyomja a szellemet, a szabad szellemet, és ebbe belekapcsolódott lassan az egész ország. A munkások is valahol, és főleg az intellektuellek rögtön rámentek, és akkor kezdődtek a tüntetések a De Gaulle ellen alapvetőleg. Aztán elkezdődött, diákok tüntettek, akkor a tüntetéseket letiltották, akkor lettek barikádok, akkor tüntetések voltak, és az egész társadalom felfordult azzal, hogy elég ebből a szellemi és diktatúrából. A jelszó az volt, hogy az aszfalt alatt ott van a tengerpart. Fel kell törni az aszfaltot, és akkor ott mindenki csodálatosan lesz. Szóval ilyen szép élete. Meg ezek a jelszavak, hogy meg kell tiltani a megtiltást, felszabadítani az embereket. Már hogy a gondolkozást, és magát a struktúrát is. És akkor voltak a tüntetések, és akkor a tüntetéseket a rendőrök vetítottak, és kezdődtek a barikádok. Akkor volt egy nagyon jó rendőrfőkapitány, itt úgy hívnak, hogy Giro, azt hiszem. Hála neki nem volt egy halott sem. Voltak sebesültek, de vigyázott arra, hogy ne legyenek azért áldozattak, igen. És akkor mindenki úgy érezte, hogy itt a forradalom, ez a francia tradíció, úgy hittek, hogy 1789-ben vagyunk, új forradalom, föltalálták a forradalmat megint, mint 200 évvel azelőtt, és ebbe a szellembe az utcára kiment a tömeg. És nagyon érdekes volt, mert volt egy ilyen igazi felemelő szellem. Az emberek az utcán mosolyogtak, nem volt busz, nem volt metró, mindenki autostoppozott, lehet az utcán mindenki fölvette az autostopposokat. Úgy nézett, mintha na mostan itt kezdődik egy szép társadalom. Hát persze ugyanakkor a jobb oldalék, meg a De Gaulle-nak az emberei, ugye az egész konzervatív, még a közép és a jobb oldali oldal, azok hát persze nem nagyon tetszett nekik, ugye? És ez bement aztán az üzemekbe is, sztrájk, hogy legyen jobb élet, jobb keresetért is. És akkor az ilyen emberek, mint én, forradalmároknak hitték magukat, és akkor nagy összejövetelek voltak, nagy mítingek a filmeseknek, az íróknak.
Mert akkor már tévénél voltam.
Én sem voltam a tévénél, én independens ember voltam mindig, de hát akkor voltak ezek a nagy összejövetelek, nagy mítingek, ahol mindenki mondta, hogy most forradalom, és most ezt kell, azt kell. És nagyon tetszett ez mindenkinek, nekem is természetesen nagyon tetszett, mert...
Déjà vu nem volt?
Bizonyosan volt, mert már átéltem egy forradalmat. Szóval ezt mondtam sokszor, hogy ez nem egy igazi forradalom, az, hogy forradalom legyen, az kell az, hogy tankok is lőjenek. Úgyhogy tankok azért nem voltak ottan. De voltak a barikádok, stb. És akkor én is jártam oda, és akkor kavartuk ott, mondtuk, hogy most meg kell változni az egész francia filmszisztémát, hogy most elegünk van abból, hogy a minisztérium így vagy úgy. Hát ilyen minden, ilyen mindenki mondta a véleményt, ilyen nagy kakofóniába. És akkor a filmesek azt mondtuk, hogy ezt le kell filmezni, hogy mi történik itt. Úgyhogy legyen ebből egy nyom, hogy ez egy nagy jelentős világtörténelmi dolog. Úgyhogy aztán erre például a Kodak adott filmet, kaptuk a kamerákat, és akkor ott kezdtük filmezni ezt a sztorit, és akkor azt kiosztottuk, hogy ki mit filmez, és akkor én egy barátommal azt mondtuk, hogy ami igazán érdekes, az nem lefilmezni, amit mindenki tud, az világ összes sajtója, ott volt a Sorbonon, mindenki ott volt az üzemekben, ahogy sztrájkoltak, azt mondtuk, hogy most a jobb oldali, a szélső jobb oldali embereket kell filmezni, mert azok érdekesek, hogy mit mondanak ilyenkor. Úgyhogy erről csináltam én egy elég hosszú filmezést, úgyhogy kicsit csaltunk, azt mondtuk, hogy egy dán televíziónak csinálunk reportást erről a 68-os egyszerűen, és akkor beszéltünk a különböző jobboldali és szélső jobboldali figurákkal, hogy mi a véleményük.
Mi volt?
Hát, hogy mi volt? Hát az, hogy ezek a baloldali kommunista gazemberek itt mit akarnak itt csinálni, úgyhogy le kell verni őket, és hát az jó oldali, mit akar, mit mondja, nem tetszett nekik. Aztán voltak mérsékeltek, vannak olyan véres szájúak, volt ezek teljesen szélső jobboldali A diákok között is volt teljesen szélső jobboldali fasiszta formájú szervezet, hát mindenütt megvannak ezek. És akkor ezeket filmeztük, és ezt csináltam én ez alatt az idő alatt. Szóval ez az egész gárda, Kornbendit és az összes fiatal ember, aki akkor volt 20 és 30 év között, akiknek ezeknek a líderei voltak, azok előbb-utóbb beálltak, megöregedtek. És vagy üzletemberek lettek, vagy politikusok, vagy filozófusok, de ők lettek a hangadók. Nagyon sokan ezek a 68-as emberek, akik továbbra is szellemileg ugyanezt vallják, de hát ugyanakkor burzsvákká váltak, mert hát ez az életük. Egész baloldali burzsúj osztály, ami a 68-as, és politikai.
A burzsúj az nálad mit jelent?
Burzsúj az polgár, de úgy polgár, egy kicsit pejoratív.
Igen?
Van a Citroën, és van a burzsúj, aki a nem feltétlenül kapitalistát mondjuk, ez az úgynevezett upper medium class. Hát akik végül is csinálták a francia forradalmat, a polgárok. Ők lettek aztán a konzervatív emberek. Rögtön a forradalom után. A Castro is ugye, ő lett a konzervatív ember, bezárta az ellenzék a börtönbe. Úgyhogy hát ez sajnos eléggé logikus folyamata.
Szinte elkerülhetetlen folyamat?
Hát úgy látszik, igen.
Milyen irodalmi alapanyagból dolgoztál?
A Budi Budiban az egy eredeti sztori volt, aztán csináltam egy másik filmet eredeti sztoriból, csináltam egy filmet egy Jurek Becker nevű német írónak a könyvéből, és a televíziónak viszont csináltam elég sok irodalmi adaptációt, például Bonjour Triste, a François Sagannak a regényét megcsináltam televíziónak. Szóval csináltam klasszikus francia íróktól.
Itt is megjelent könyved. Milyen könyvet írtál?
Írtam vagy 5-6 regényt, az egyik megjelent, azt úgy hívják, hogy 1001 ok elkeseredni.
1001 ok az elkeseredni.
És ez nagyszerűen lett fordítva. Jobb volt, mint a francia változata.
Ebből is készült film?
Nem, ebből nem. Eredetileg volt egy szenárió ötlet, amiből csináltam egy regényt, de végül is nem lett belőle film.
Egy nagy mozifilmed is van, amit itt forgattál, a Jákob a hazudós, Robin Williams-el a főszerepben.
Ezt csináltam a Jurek Becker regényéből,
igen,
aki egy nagyszerű lengyel származású német író, aki írta ezt a sztorit, egy nagyon szép sztori, el kell olvasni.
És meg kell nézni.
Ezt nagyon szerettem, mert humorral beszél a holokosztról.
És akkor mi a 8. keretbe járkáltunk, és...
Igen, ottan kerestük a dekorokat, és a film, a sztori az Lengyelországban játszódik, csak itt forgattuk egy részét Lengyelországban, és egy másik nagy részét itt, mert itt találtunk meg olyan dekorokat,
díszleteket. És kikvézik a szponzorációt.
Szponzoráció nincsen. Egy amerikai cég produkálta, úgy ahogy. Megírtuk egy forgatókönyvet egy francia producernek, és aztán a francia producer évekig próbálkozott vele, nem sikerült összehozni a pénzt erre, és aztán elküldtem egy amerikai impresszáriókra, Ázsangnak, akivel együtt dolgoztam, és ő neki az ötlet, hogy oda kell adni a Robin Williamsnak, és akkor odaadtuk a Robin Williamsnak, és akkor neki nagyon tetszett a sztori, már a könyv, és akkor aztán rögtön egy stúdió is érdeklődött iránta, tehát a pénzt teljesen ők produkálták.
Fiad Mátyó Kassovic, aki Magyarországon is ismert filmrendező, szereplő, ő most az USA-ban él.
Igen.
Nagyon hasonlít ebben Charles Aznavourra, aki szintén elment az USA-ban.
Hát nagyon sokan elmentek. A filmvilágból sokan mentek, mindenki oda megy.
Valami film megjelent itt, egy francia film, azt hiszem.
Na, de hát az egy francia, amit játszottak, most azt mondták. De hát az abban semmi, az egy, csak mint színész ilyen szerepelt.
Most ő miket csinál?
Hát azt szeretném tudni.
Tehát igen, pedig voltál ott, nem?
Igen, de hát erről nem nagyon nyilatkozik. Vannak tervei.
Ja, olyan vannak... titkosak, mint neked.
Hát igen, titkosabbak. Vannak tervei, tárgyal amerikai cégekkel különböző tervekről, de nem tudom pontosan konkrétan mi lesz ebből. Ezek elég hosszú lejáratú dolgok.
Ja, Jákob a hazudósba játszott nálad.
Igen.
Aztán, ahol nálunk sokan látták, ez az Amelie csodálatos életéből volt a férfi főszereplő. Nino Kinkampois. És ami nekem nagy duranás volt, ez a Lion, a gyűlölet, ami ott is nagyot robbant, igen. És Cannes-i díjas is lett második.
Igen, a rendezését kapta a díjat, igen.
Ez egy igazi művész família, és még nem lehet tudni, hogy nálk is van, vagy 3-4 gyermeke.
Van 3 gyermeke.
Hát, többszörös nagypapa vagy, mert ezt mindig mondtad, hogy nem, most már szeretné nagypapa lenni.
Ezt mondtam,
ezt igen. Mondtad, igen. Most már az vagy.
Hát, ez igen, ez van.
Most milyen terveid vannak?
Itt van egy tervem, egy távoli terv a Kastner sztoriról, és egyébként vannak tervei Franciaországban.
Nem publikusak talán?
Hát semmi sem publikus, papíron van mondjuk, nem a fejemben.
Köszönöm.